szép napot mindenkinek. Már is kezdődik a Pont Jókor, és vendégem Gubás Gabi színésznő, akit köszöntök. Szia!
Szép jó napot én is mindenkinek kívánom.
Nagyon sok mindenről fogunk tudni beszélgetni, de én azt mondom, hogy induljunk ki egy nagy aktualitásból, ami már régóta aktualitás, de most az évad egyik utolsó előadása előtt vagyunk. Május 9-én lesz a Táliában a Polcelen előadásod, vagy Polcelen életéről szóló előadás, ami nagyon kedves a szívednek. Úgyhogy gondoltam, menjünk bele, és mondjál minden részletet.
Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Igen, ez valóban május 9-én lesz, méghozzá az Arizona kis stúdióban, 19 óra 30 perckor, ilyenkor mindig a kis stúdióban körülbelül ilyen a kezdés, és hát azért nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó érzés, hogy erről beszélhetek, mert én igazából ezt én egy ilyen, hát hogy is mondjam, szívem csücske az előadás. Nagyon sok szerep, amivel dolgozom, az mindig nagyon kedves, de ezt lassan már valóban 6 éve, mindig azt szoktam mondani, 6 éve kezdtünk el dolgozni, vagy akkor mutattuk be Bétörök Fruzsina írását, a Teljes lényeddel című előadásomat, ami egyébként ugye a magánest, és amiről most beszélgetünk, és a Polcelen életét dolgozza fel. De ezt igazából én most már egy belső útnak érzem, amit én nagyon szívesen és nagyon-nagyon hangosan szeretném mindenkihez eljuttatni, ezt a pozitív életszemléletet.
Há igen, én is erre gondoltam, hogy beszéljünk arról, hogy mi az, ami megfogott Polcelen életében, történetében, személyiségében, gondolom, hogy nagyon sokat tudsz róla.
Igen, tehát, hogy ami újdonság is, hogy egy évvel ezelőtt, vagy 2 évvel ezelőtt elhatároztuk, hogy ez ne csak felnőttek számára elérhető legyen, hanem középiskolások számára is, gimnázium középiskolások számára is, tehát, hogy igenis lássák meg ezt az életutat, amit ez az asszony bejárt, és mondom, ami az egész előadás végül is az egész előadásra épül, hogy ez a pozitív életszemlélet, amihez én azt gondolom is azt vallom, hogy ezt lehet tanulni és tanítani. Tehát ezt meg lehet tanulni, és nagyon-nagyon jó lenne, hogyha a gyerekeink ezt is tudnák tanulni az iskolában. Tehát ezért is jött ez a fajta lehetőség, vagy kezdeményezés, aminek én azt mondtam, hogy boldogan vagyok a pártolója. Megkeresett egy drámafoglalkozással dolgozó hölgy, Bea, aki azt mondta, hogy nagyon szívesen beszélget a nézőkkel az előadás után, hogy mi az, ami megmarad bennük, és egy kicsit benne maradjanak az élménybe. Úgyhogy ez a drámafoglalkozásos beszélgetés, vagy érzékenyítő beszélgetés, ez van már most az előadások után is, de szerettük volna, hogyha ez nem csak a nézőknek, akik eljönnek és megnézik ezt az előadást, hanem akár középiskolások számára is elérhető legyen. Tehát ők eljönnek az osztály keretein belül, megnézik ezt az előadást, és a Bea kimegy hozzájuk, és megbeszéli ezt tanórai kereteken belül, hogy mi az, amit láttak, mi az, amit érzékeltek.
Ez egy feldolgozás, ez egy abszolút közös feldolgozás.
És rendkívül jó, és mivel mondom, ez már másfél éve megy, vagy 2 éve csináljuk ezt a lehetőséget, amivel hála Istennek élnek a gimnáziumok és a középiskolák, nagyon-nagyon jó eredmények vannak, nagyon jó látni a visszajelzéseket. Megmondom őszintén, hogy így tudott eljönni például a fiam osztálya, aki ezt meg tudta így a kereteken belül nézni ezt az előadást. De térjünk vissza egy picit erre az előadásra. Én azt hiszem, hogy azért nagyon fontos, mert Polcelen életéből születtek már előadások, és vannak is előadások, könyvek, feldolgozások, színházi darabok.
Kiállítás volt most, ugye, igen. 100, a Polcelen 100.
De amiért én nagyon fontosnak tartom Bétörök Fruzsina munkáját, hiszen ő írta, ő rendezte ezt a darabot, igazából az ő ötlete volt 6 évvel ezelőtt, hogy nekem el kéne játszani ezt a szerepet, ami azóta már nem szerep, hanem mondom, egy belső útkeresés, és egy belső fontos dolog, amit szeretnék mindenki számára elmondani, és elvinni. Szóval, hogy ő volt az, aki feldolgozta az egész életét. Tehát az egész életét reflektáló műszületet, amiben végül is a halála előtt álló Polcelen számot vet az életével. És egyszerűen végig gondolja egy délután, amikor éppen nem fekszik le, nem alszik, hogy mi is történt vele, és miért. És olyan ritka az, amikor ugye az ember az életét éli, és érzi, hogy vannak ezek a bizonyos csapások, nehézségek, kihívások, mindegy, hogy minek mondjuk, de ugyanakkor mégsem mindegy, mert az előadásban pont ez is kiviláglik, hogy nem mindegy, hogy milyen jelzőt teszünk a dolgok elé, hogy ezt egy nehézségnek vesszük, vagy egy kihívásnak, vagy egy feladatnak. Tehát, hogy bármi is ér minket, akkor abban a pillanatban csak azt látjuk, hogy letör, hogy valami nagy nehézség van az életünkben. Nem tudok olyan nehézséget mondani, amit ez az asszony nem élt át. Nem lehetett gyereke, nem születhetett neki gyereke, hiszen a második világháborúban 19 évesen érte a második világháború, nagyon sokat megalázták, megerőszakolták nagyon sokszor. Tehát olyan dolgokat élt át, halálos betegségben szenvedett, sőt, volt a klinikai halálállapotában, tehát visszahozták, tehát ő effektíve járt a túlvilágon. Megcsalták, elhagyták, kirúgták, tehát nem nagyon sok ugye elvesztett hozzá közel álló embereket, tehát hogyha egyetlen egy dolgot igazából említek, hogy valakit megcsalnak, vagy elhagynak, akkor már ott vagyunk a mai problémánkban, hogy lehet, hogy csak ez az egy kis szelete jut nekünk ennek a sorsnak, de mégis szinte bele.
Már attól is szenvedünk, igen.
Belebetegedünk.
Ráadásul ezek a megcsalások igazából nála ugye periódikusan visszatérőek pontosan voltak, hiszen ő a férjével, Mésző Miklóssal igazából nem tudtak pontosan elválni, hanem igen, inkább a Ellen elviselte ezeket az elköltözéseket, másokért elmegyek, visszajövök. Elképesztő erő egyébként egyik oldalról, másik oldalról, és elképesztő ragaszkodás. Másik oldalról meg azt gondolom, hogy egy olyan önboncoló nehézség, amit magának okozott, hogy elképesztő.
Tehát, hogy én is pont azt akarom elmesélni, hogy amikor benne vagyunk, akkor még nem tudjuk, hogy miért vagyunk benne, és miért mi, és miért pont akkor. Miért kell ezt megélnünk? Mert ha valami nem öl meg, akkor azt szoktuk mondani, hogy meg nem esít. Na most ez az asszony, és ez az előadás pont meg tudja mutatni, hogy ez a sok-sok szenvedés, amit akár olvastunk könyvben, láttuk, hogy hol tartott éppen akkor annak az életszakasznak a helyzetében, milyen feladatok elé állította a sors. Miért kellett ezt átélni? És ez gyönyörű, és ezt próbálom elmondani, hogyha majd mi is ott tartunk az életünknek annak a szakaszában, annak a pontján, amikor számot kell vetnünk az életünkkel, és meg kell, és végig kell nézni, és vajon tudjuk-e majd mondani azt, hogy így csinálnám végig az életemet újra a szenvedéseivel együtt, mert ettől lettem az, aki. Mert hogy ez a nő ezt mondta. Elbírod képzelni, hogy amikor végigmegy ezzel sok mindenen, amit az előbb így felsoroltam, és mégis amikor ott áll a búcsúzásnak az utolsó óráiban, és azt mondja, hogy miért kellett ez nekem, akkor azt mondom, hogy azért, mert ettől lettem az, aki, ettől lettem az, hogy ez az asszony nem csak, hogy önmagán segített, és nem halt bele, nem betegedett meg ezekben a kihívásokban, igen, hanem másokon is tudott segíteni. És ez azt hiszem, hogy ez valami gyönyörű is. Az is fantasztikus, amikor elmondja, hogy én ezt az egészet nem is akartam erről beszélni, nem is akartam írni, megírni, vagy akár elmesélni, de egy barátnőm végtelenül el volt keseredve a tönkrement házassága miatt. Hát elmondtam neki, hogy velem mi történt, vigasztalásul, hogy talpra tud az ember állni sokkal nagyobb csalódások után is. Tehát én azt gondolom, hogy ez a legfontosabb üzenet, hogy mindig van remény, és ezt a reményt szeretném elmondani, pláne ebben az időben, ahol most élünk, ahol tényleg azt se tudjuk, hogy igazából milyen napra fogunk ébredni. Covid által, vagy a háború által, vagy bármi által, bármi olyan kihívás által, amit az életünk, a saját keresztünk, ami ott van a kis puttonyunkban, hogy azt hogy tudjuk elviselni. Én azt veszem észre, hogy amikor én eljátszom ezt a darabot, én magam sokkal könnyebben tudom vinni az én kis saját keresztemet, puttonyomat, és azóta, mióta beszéltem, vagy mondtam neked, hogy van ez a beszélgetés, tehát, hogy a nézőkkel újra ott tudunk maradni egy picit, és ezek átbeszéljük, hogy ki mit, hogy látja a helyzetét, vagy akár megkérdezzük, idézőjelbetéve megidézzük Polcalent, hogy ő mit adna tanácsot az egyes embereknek az éppen életszakaszába lévő problémáira, és nagyon helyes dolgok szoktak kijönni, hiszen az idézetek által szinte üzen nekünk Polcalent, ugyanúgy mindenkinek, nekem is, én is beülök a körbe, és beszélgetünk erről, együtt próbáljuk feldolgozni, hogy ki hol tart ebben a keresztviselésben, de azt veszem észre, hogy nem csak nekem, hanem azoknak az embereknek, akik megnézik teszik ezt az előadást. Hiszen ők fogalmazzák meg, hogy könnyebb nekik is vinni. Mert reményt ad, mert rögtön megérted, hogy ott vagy a sárban, tudod, hogy benne vagy a sárban, de már megérted, és van, azt mondod, hogy van kapaszkodó, van remény, hogy ez valamiért történt velem, és majd megértem, hogy miért kellett ezt átélnem.
Igen, értem, hogy azt mondod, hogy ennek segítségével elkezded a valami távolban lévő láthatatlant már akkor sejteni, remélni, amibe bele tudsz kapaszkodni. De ha megengeded, én most azt is elmondom a hallgatóknak, hiszen ők nem látnak téged, hogy nagyon-nagyon nagy alázattal és közben szenvedéllyel beszélsz erről a nőről. Látszik, hogy nagyon benned van, látszik, hogy az egész életén végigmentél, és azt is érzékelem, hogy milyen erővel akarod ezt a megélést átadni, és ezt a reményt átadni. Mondtál egy nagyon érdekes dolgot, hogy szerinted tanítható, tanulható. Én ezen egy picit azért állnék meg, és lamentálnék, és gondolkodnék veled együtt, hogy mit értesz ez alatt, mert nekem van egy olyan elképzelésem, hogy van valamilyen személyiségünk. Én gondolom azt, hogy az a jó, hogy ha pontosan azokat a dolgokat, amik belőlünk hiányoznak, azt megtanuljuk, de ugye kell egy ráeszmélés. Tehát ott tudnod kell magadról, hogy ez bennem nincs bennem, de nézzük csak, hogy csinálja a másik, és azt lemásolom. Ez szerintem egy tökéletes, előrevezető, egyébként önismeretben gazdag út. De azt is gondolom, hogy akivel ez történik, ami Polcelennel, tehát nincs más választás. Nem? Tehát, hogy van egy ilyen, mármint aki túlélte, és aki hozzá hasonlóan, említhetnénk a történelmből, de a jelenkorból is olyan embereket, akik akkora formátumúak, és egyébként majdnem mind azt mondja, ez volt, ez volt. Tehát, ha választhatok, hogy ezt most végigcsinálom, vagy nem. Biztosan gondolom, hogy a személyisége mögött egyébként jó nagy erővel van megáldva, és fájdalom tűréssel, de szerintem te bemutatható, példa vehető róla, de közben szerintem ez van valami, hogy ezt kaptad, vagy nem kaptad.
Én azt gondolom, hogy azt is szoktam mondani, hogy mindenki annyi keresztet kap, amennyit el tud viselni, amit elbír. Én nekem hála Isten, hogy nem jutott ezekből.
Igen, meg sokunknak.
Meg sokunknak. Köszönjük,
igen.
Igen. De nyilván valamennyi mindig mindenkinek jut, mert igen. Hiszen azért vagyunk, én ebbe viszont hiszek, hogy fejlődjünk.
És a mindig fejlődés, mindenkinek a sajátja, az
igen,
sok.
Igen, tehát az mindig sok. Igen. De hogyha megkapod azt a tudást, vagy azt a reménysugarat, hogy ez, hidd el, hogy ez valamiért van, és már akkor könnyebb, tehát tényleg igen, akkor szoktam, értem. És már akkor kapsz egy ilyen kis köldögzsinort, ami kiemel a sárból, hogy nézd csak magad most egy picit, ott vagy a sárban, de már amikor egy picit önelemzést végzel, hogy miért, mibe vagyok, hol vagyok, miért vagyok. Tehát ezeket elkezded, akkor már rögtön kijebb kerülsz egy picit a sárba, és már nem azzal foglalkozol, hogy mennyire rossz nekem. És ezek, én azt gondolom, hogy ezek a tanítható és tanulható formulák, amit meg lehet tanulni, és amiért én most tényleg azt gondolom, hogy ez egy belső indítatás, hogy a gyerekeimet is látom ebben. Tehát, hogy én azt gondolom, amiért elkezdtem ezt a kezdeményezést, hogy igenis jöjjenek már azok a fiatal korú felnőtt, még nem felnőttek, de igazából emberek, akik fogékonyak erre, és egyszer csak megértik, mert jobban be tudják építeni az életükbe ezt a fajta szemléletet, hogy nézel egy kihívást, hogy nézel egy feladatot. Kaptál mondjuk egy halálos betegséget, akkor azt gondolod, halálos betegség. Hogy nézed azt a feladatot? Feladatnak? Vagy egy olyannak, hogy itt a végem. Feladom, mert már nem bírom tovább. Minden döntés jó döntés, mert az valószínűleg úgy kellett, hogy legyen, úgy van megírva. De mindig tud, hogy van remény. Csak a döntésed, az, hogy te melyik kártyára rakod, az viszont rajtad múlik. Hogy te igazából kilépsz, és új játékot kezdesz, vagy, vagy azt mondod, hogy még érdemes, mert még valamit meg kell ezáltal tanulnom, vagy valamiért jó lesz ez nekem. És ez nem csak egy halálos betegség, mert a végletet mondtam, de mondjuk egy megcsalás, vagy hogy azzal szembenézni, hogy nem lehet gyereked, vagy azzal szembenézni, hogy kirúgtak, vagy azzal szembenézni, hogy elárultak, vagy bármilyen feladatot, de feladatnak nézed, és akkor azt mondod, hogy itt van előttem egy félig üres pohár, vagy félig telet, tehát a szemlélet mutatja meg, hogy minek kezeled azt az éppen az élet elé állított feladatot. Tehát én azt gondolom, hogyha feladatnak nézzük, és ezt tanítom a gyerekeimnek, akkor már nyert ügyünk van. Ha azt mondjuk, hogy ez egy probléma, ez egy
nehézség,
olyan csapás, olyan csapás, ami most ér engem, és így igaz, mert minden igaz, amit elmondhatsz, mert hiszen csak azt szeretném odaállítani, hogy ez a nő ugyanilyen csapásokat élt át, és nem egyet, kettőt, hármat, hanem amit felsoroltam. Tehát mindig van lehetőségünk, és mindig van választási lehetőségünk, és én ebben nagyon hiszek, és mondom, ezt látom pont azért, mert most már olyan fogékonyak és olyan időben vannak az én gyerekeim is, hogy ezeket most már el tudom mondani nekik, hogy annó, amikor én ezt csináltam 6 évvel ezelőtt, ezt a úgymond saját választást, hogy szövetkeztünk a Bétörök Fruzsinával, hogy ez egy NK-os pályázatból elkészült ugye előadás lett, tehát ez a saját vállalásunk volt, és akkor azt úgy kellett próbálni, hogy 10-től 2-ig én a Bolha a fülben című komédiát próbáltam, a Tália Színházban, a nagy színpadon, utána 2-től 6-ig Fruzsinával próbáltam ezt, tehát úgymond a két szünet között ezt a darabot, mert egybe csúszott a vállalásunk, tehát a premierét szinte 2 héttel előtte volt ennek, amit meg kellett csinálnunk a teljes lényednek a bemutatóját, és 6-tól 10-ig, vagy éppen újra visszamentem az aktuális darabot, próbáltam, tehát a Bolha a fülben című komédiát, vagy egy másik darabot játszottunk, amit a Tália Színház műsorára kitűzött, és 3-kor keltem, hogy megtanuljam ennek a 1,5 órás anyagnak a szövegét. És a gyerekeim akkor, és ezt 1,5 hónapig csináltuk. Előtte nyilván volt felkészülés, tehát mivel egy saját projekt volt a Fruzsinával, rengeteg sok előmunka, előtanulmány, 2 évvel sokáig gyúrtuk a szöveget, mindenféle előtanulmányt végeztem én is, de aztán volt egy finis, amit így kellett összerakni. És emlékszem, hogy a gyerekeim akkor nem láttak belőlem semmit. 6 évvel ezelőtt, ugye 16 éves, 17 éves most a fiam, a lányom 13, sose voltam jó számoló, de akkor 7 éves volt, tehát még most is, de akkor is szükség volt, és emlékszem, hogy csak annyi időm volt, hogy melléjük feküdjek, és esetleg akkor simogattam őket, és ott tanultam mellettük szöveget, és emlékszem, hogy a fiam már, aki egy picit érzékenyebb volt, és tudta, hogy esetleg az a szöveg miről szól, akkor mondta, hogy anya, nagyon sokat forgolódtál, mert ugye amikor belealudtam, és zaklatott voltál, mondom, igen, mert átengedem magamban ezeket a dolgokat, de még akkor ők nem voltak arra érettek, hogy én ezt gyerül, megmutassam. Vagy, és amikor megnézte most a fiam, és el tudott jutni egy iskolai kereten belül az osztálytársaival, és amikor odajött hozzám, és átölelt, és azt mondta, hogy anya megérte, annál nagyobb dolog nem volt. Mert azt gondolom, hogy akkor megértette azt is, hogy ez az egész miért van áldozatok, amit ők is meghoznak, és én is, és az egész család meghoz azért, hogy valami fontosabbat tegyünk az életben, ami talán a feladatunk, vagy lehet a feladatunk, vagy lehet egy, mert alkalmasok vagyunk rá, mert éppen akkor pont ott van az idő, hogy ezt mi megtegyük. És azt hiszem, hogy ez az, amit látsz bennem, hogy annyi minden benne van már ebbe, és nem csak az én munkám, az én áldozatom, hanem az minden körülöttem lévő minden ember, aki ebbe segít nekem, hogy én estéről estére ott tudjak állni, nem csak ennél a szerepnél, hanem másnál is. De azt hiszem, mondom, ez az első olyan, amit ilyen belső önindítatásnak érzek, hogy minél több emberhez eljusson ennek az estnek a mondani valója, mert hiszem, és látom, hogy ez működik, hogy hozzáállás kérdése, hogy egy problémához, ami mondom, nem probléma, csak ha mi apostrofáljuk problémának, de ha feladatnak apostrofáljuk, a kihívásnak, vajon meg tudod ugrani? Vajon képes vagy? Hiszen én magam is azért lettem színésznő, képzelt, hogy hogy megnézem, hogy mi rejtőzik még bennem. Nem tudom, hogy mire vagyok még képes, de egy-egy figura, egy-egy szerep mindig olyan dolgokat követel tőlem, amit lehet, hogy én magam soha életemben nem hoztam volna ki magamból. De ezáltal én is megismerem önmagam, tehát ez egy önismeret, amit egy-egy
De mondom, szerep. Látszik is, ahogy beszélsz róla, hogy ez egy nagyon fontos, és mellette pedig a színész élet, az, hiszen annyi sors, annyi élet, annyi Igen. személyiségtípusba belekerültök. Na jó, most ugye azt mondtam, hogy május 9 az a idei évad utolsója, de egyébként ez nyáron teljesen pihen, vagy nem, azért nem, ide-oda nem. viszitek?
Hála tehát Istennek, hogy vannak meghívásaink, és visszük is, és most májusban is még visszük Veszprémbe, vannak felkéréseink, folyamatosan tárgyalok, tehát amikor
tehát azért tudok, ezt igen, lehet igen, majd igen. lekövetni, csak a Táliába, az Arizonába, persze, most már 9-re szeptembertől?
Szeptembertől, illetve mindig októbertől indul be az évad, de októbertől természetesen újra játszom. Én mindig azt mondom, hogy a bölcsőben mindig visszamegyek, tehát, hogy itt született a fészekbe végül is ez az előadás, tehát itt mindig, ameddig van lehetőségem, mindig játszom, de egyébként meg örülök, hogyha nagyon sok helyre el tudjuk vinni, mert már utaztatható formában van, tehát már voltam külföldön is vele, nagyon sok magyar lakta területre pályáztunk is, hogy eljussunk, és el is tudtunk jutni, több külföldi országokba, magyar házakba jártam, és hála Istennek, hogy nagy sikerrel, tehát mindig megvolt ez a pozitív visszajelzés, akár Tapsban, és most mondom, 2 éve úgy is, hogy az emberekkel leülök, tehát a nézőkkel, és ezt a visszajelzést kézzel foghatóan megkapom, ami nagyon-nagyon sokat jelent, mert mindig el szoktam mondani, hogy erre az előadásra én 3 nappal, persze bennem van, hogy mikor játszom, de már előtte 3 nappal én már úgy készülök, vagy úgy mindig végighallgatom, nekem nem volt szerencsém Polca Lennel találkozni, tehát én nem, személyesen őt nem ismertem. Én az Asszony a fronton című hangos könyvét szoktam meghallgatni, és akkor én teljes mértékben rá tudok hangolódni. És nagyon, nagyon jó érzés, hogy mindig azt érzem, hogy ott van velem. Olyan értelemben, hogy tudom, hogy képzeld el, volt olyan előadás, amikor kollégái nézték meg, akik szorosan együtt dolgoztak, és azt mondták, hogy ilyet nem tudták ezt Polc Alenről, mert ez a nő nem mesélt.
Igen.
A könyveiben lehet, hogy leírta, amit vagy elolvastak, vagy nem, de alapvetően nem mesélt, és nem hivalkodott ezzel. Én meg nagyon szeretnék vele hivalkodni, és azt mondani, hogy ez az asszony, nézzétek meg, hogy mennyi mindent túlélt, és ezáltal a sok feladat és kihívás által ő mennyi mindenit, milyen drága kövét csiszolta ki magát.
Mennyi mindenkinek segített.
Ezáltal mennyi mindenkinek tud segíteni az ő példáján keresztül, hogy nézd, te is egy drága kő vagy, csak meg kell csiszolni. Csiszolni fájdalom. Tehát fájdalommal jár. Ki kell tudnod magadból hozni azt az önvalót, ami sérthetetlen, ami az isteni, és ami arra szolgál, hogy igenis megnemesedjünk, emberré, ahogy ő mondja, emberré váljunk.
Most egy kicsit zenélni fogunk, de utána visszajövünk, és folytatjuk a beszélgetést. Vendégem Gubás Gabi színésznő. Maradjatok ti is, mert még egy csomó izgalmas dolog jön.